Folytatódik a Hordó Minta, műsorunk második felében először Erdősi Máriával beszélgetek, a Duna Bor Régió Borút Egyesületének titkára, munkája elismeréseként a közelmúltban vehette át a Kocsis Pál díjat.
Ki a névadó Kocsis Pál?
Pszeudonemesítő, aki ugye a borvidékünkön tevékenykedett, és hát ugye tiszteletből a kunsági borvidék Kocsis Pál pszeudonemesítő emlékére alakította ezt a díjat azoknak a személyeknek, akik abban az adott évben sokat vagy legtöbbet tesznek a szőlészetborászat területén, a kunsági borvidéken, vagy adott esetben még a borvidéken túli tevékenységüket is figyelembe veszik a díj odaítélésekor.
Kocsis Pál nevéhez milyen fajta kötődik, amit esetleg ismerhetnek a hallgatók?
A Kocsis Vilmos szőlőfajta, ha jól emlékszem, a feleségének a nevéről adta a szőlő nevét a nemesítő.
Beszéljünk önről most elsősorban. Két tisztségét is elmondom, én a Duna Bor Régió Borút Egyesület titkára és a Magyar Borutak Szövetségének főtitkára. Hogy látja a borkedvelőknek, mi jutott eszükbe mondjuk 10 évvel ezelőtt, és mi ma, hogyha az alföldi borászat kerül szóba?
Én azt gondolom, hogy most az utóbbi időben, főleg amióta 2007-ben a kunsági borvidéken dolgozó Zsoltvadkerti borász Fritma János lett az évborásza, ez egy olyan bizalmi erősítés volt a kunsági borvidék termékei iránt, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ez nagyon sokat változtatott a borvidék, meg a borvidék termékeinek a megítélésének, a fogyasztók szemében elsősorban.
Ezt egyébként mi lehet lemérni, a bor eladásokon, vagy pedig ön a tisztségeink keresztül más módon van rálátással erre a bizonyos fejlődésre?
A bor eladásokon keresztül azt nem tudnám én pontosan megmondani, és mondjuk konkrét adatokkal alátámasztani. A Borút Egyesületben dolgozva viszont azért a borászokkal beszélve, annak ellenére, hogy nehéz a mai piac, úgy érvékelem a beszélgetésekből, hogy egyre több borászatnak vannak kiterjedt piacai. Na most a kiterjedtnek, tehát nem úgy gondolom én elsősorban, hogy hatalmas mennyiségű, hanem inkább több oldalú kiskereskedők, nagykereskedők, éttermi, szállodai beszállítókká való vállás. Tehát sokkal nagyobb a hatája a megjelenésüknek, mint mondjuk 6-8-10 évvel ezelőtt volt. Mert azért ez fölösleges is eltagadni, ugye 10-15 évvel ezelőtt, vagy főleg még a 80-as évek, 90-as évek elején, ugye a nagy mennyiségű, hát éppen, hogy jó kategóriájú asztali borban volt a szállítások legnagyobb része ugye azokban az országokban, amelyeknél nem volt olyan túlságosan nagy igény arra, hogy kiváló bort fogyasztanak. Most azóta a gyökeres változás történt a mi vidékünk, és az elsősorban én úgy gondolom, hogy ez a fajta választásnak, a borászati ismereteknek, amivel a borászok egyre nagyobb mértékben rendelkeznek, a technológiának, amivel egyre több pincészet rendelkezik, hiszen fejlesztenek. És a pincék legtöbbénél, ha például most azt mondom, hogy a Borút Egyesület tagjairól beszélünk, akkor meg egyértelműen mindegyikőjüknél az a cél, hogy a minőségi bortermelés aránya növekedjen a termék szerkezetükbe. De rögtön megjegyzem, hogy egyáltalán nem kell a babírjaink nyüldögélni, mert még nagyon sokszor halljuk, még hallottuk még a most nyár folyamán is, hogy létezik olyan, hogy Duna Bor Régió, mi is az a Duna Bor Régió, meg egyáltalán hol van, milyen nagyságú is, mekkora, meg milyen szőlő is teremít. Tehát van itt még tennivaló, de én úgy érzem, hogy sokkal-sokkal nyitottabbak a fogyasztók, sokkal érdeklődőbbek, és igényeiket illetően is sokkal jobban meg tudják fogalmazni, hogy mit szeretnének a borpiacon találni. A célkitűzés és az elvárás itt most egybeesik. A borászatoknak a célja az, hogy minőségi terméket nyújtsanak, a látogatók meg minőségi terméket szeretnének kapni árérték aránynak megfelelően.
És azt egyébként hogy látja, hogy fejlődik-e a magyar borúti mozgalom?
Egy reneszánszát éli a borturizmus, ugyanis olyan nagy ütemű a környező országokban, meg a borturizmusban utazmutató országokban, mint Franciaország, Olaszország, Kalifornia, Ausztrália a fejlődés, és ugye globalizált világban élünk, pillanatokon belül visszatükröződik, visszakapcsolódik minden, és lehet utánozni, lehet másolni, lehet adaptálni, és ebből kifolyólag nagyon lendületes változáson ment keresztül a borturizmus. Na most azt is hozzá kell tennünk, hogy ugye Magyarországon 22 borvidék van, tehát vannak olyan borvidékek, ahol magasabb fokon űzik most már a borturistáknak a fogadását, és sokkal több és sokkal minőségibb a fogadó helyeknek a felszerelése. Természetesen élen járnak a villányiak, szexárdiak, egriek, de azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 2-3 évben meglepő gyorsulással és meglepő eredményekkel tört előre kisebb borvidékek közül például a somlói, és ugye a mi Duna Bor régiónkból, ugye ez a 3 borvidék, a csongrádi, kunsági meg a hajósi borvidék egy kicsit kullogott az utolsó sorban, mert nem ismerte, most itt egy ugrásszerű előre lépés történt.
Önnek, aki a térség borászatáért dolgozik, mit jelentett a Kocsispádi? Gyakran kap egyáltalán díjakat?
Nem kapok gyakran díjakat, nagyon nagy meglepetés volt, és megtiszteltetés volt számomra, mert egyáltalán nem számítottam rá, és amikor megtudtam, akkor nagyon meghatódtam. Örülök neki azért, mert úgy érzem, hogy ezzel a kollégáimnak, akik a jelölések érdemesek találtak, úgy érzem, hogy tényleg érdemes dolgozni, és ezzel vetették észre velem, hogy akkor nem hiába csinálom, meg nem fontalan, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, meghatottam.
Erdősi Máriát, a Dunabor Régió Borút Egyesületének titkárát hallották.
Bordominta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Czerneckiné Sinkó Krisztina, a Weinself tulajdonosa, egy a borkedvelőknek is szóló szakmai rendezvényt szervezett az elmúlt hétvégén. Az angol és francia szakértők által bemutatott borvilágsztárok mellett a legjobb magyarországi tételeket is kóstolhatták a résztvevők. A rendezvény egyik izgalmas témája Tokaj hegyalja és a franciaországi Sauternes összehasonlítása volt. A két borvidék édes borairól Kovács András István kérdezte Daniel Lost, az AXA Millésime technikai igazgatóját és a francia cégcsoporthoz tartozó Disznókő pincészet birtokigazgatóját Mészáros Lászlót. Először arról beszélt a két szakember, hogy mennyire versenytársa egymásnak a két borvidék.
Non, pas du tout, non, non, pas du tout, parce que de toute façon, déjà, quand AXA a acheté ici en 92...
Számára egyáltalán nincs ilyen jellegű harc, vagy ilyen fajta összeférhetetlenség a két bor között, mert számára egészen más fajta borról van szó. Tehát amikor 92-ben az AXA megvásárolta a Disznókőt, fel sem merült az, hogy valami hasonló dolgot lehetett csinálni, mint Sauternben. Emlékszik rá, amikor 92 terén először járt itt a Tokajban, és az első pohár Tokaj, amit megkóstolt, akkor neki egészen más dolgok jutottak ezt ilyen, mint a Sauternes, és hát ő csodálkozott is azon, hogy itt az itteniek mindenki a Sauternes-nel próbálták ezt a bort párhuzamba vonni, de hát egészen más a szőlő jellege, egészen más az egyensúly, tehát két olyan dologról van szó, ami nehéz összehasonlítani. Hogyha nem beszélünk a feldolgozásról, a technológiáról, akkor is egyértelmű, hogyha megnézzük, hogy milyen a szőlő, amit szüretelünk, maga az úgy az asszuszedés, tehát egészen más dologról van szó, mint Sauternes-ben.
Hogy a Sauternes fő fajtája a Semillon, Tokajban ugye a furmint és a háztevelő, ezen kívül még mik a lényegi különbségek, és ugye ott van a közös dolog, a botritis, a nemes penész. Tehát mi az, ami összeköti, és mi az, ami élesen elválasztja a két borvidéket?
Les choses communes, effectivement, c'est un vin liquoreux. Un vin liquoreux est fait avec des raisins qui sont très riches, qui ont une base très sucrée, et cette sucrosité.
Közös a két borban, hogy mind a kettő egy természetes édesbor, ahol az édességet a szőlőszemek koncentrációják okozza, de egészen más, hogy történik ez a folyamat Sauternes-ben, meg Tokajban. Ha a Semillont vesszük, akkor ez egy olyan fajta, aminek tökéletes érésben kell lennie ahhoz, hogy ez a botritizáció elkezdődjön. Viszont a folyamat eredménye az egészen más, mint mondjuk egy asszusolt furmintszem esetében. Egészen más a textúra, egészen más a jellege.
Tokajnál nagyon fontosnak tartjuk a vulkanikus alaptalajt, az ebből származó ízeket, aromákat. Ez akkor egy lényegi különbség a Sauternes-hez képest?
Je pense que c'est même pas question de sol. C'est question du grand mot français qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le terroir.
Fontos ez a talaj dolog, de hogyha különbséget akarok leírni, akkor erre ugye a legjobb szó inkább maga a terroir, ami nem csak magát a talajt foglalja magában, hanem csomó más tényezőt. Sauternes-ben egy óceáni éghajlat van, egy állandó párás közegben vannak ezek a szőlők, olyan talajon, amely kavicsos, picit homokos, ugye ezzel szemben Tokajban egy kontinentális klíma van, és hát ami szintén a terroirnak a része, és ami egészen más nemes hatodást eredményez, mint a Sauternes.
Tokaj esetében bizonyos szempontból pozitívumként is szoktuk emlegetni a sokszínűséget. Egyre gyakrabban hallani viszont, hogy megoldandó kérdés, hogy nagyon sokféle különböző bortípusok vannak. Ez Sauternes-ből hogyan látszik? Ott azért egy jóval homogénebb borkínálat van.
Parce que c'est plus simple à Sauternes, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que à Tokaj, vous avez la chance ou pas, je sais pas.
Ez szintén a tokaji asszuszemnek a természetéből fakad, tehát hogy van egy extrém koncentrált szőlőszemünk, az asszuszem, amivel utána kell dolgoznunk, és ami gyakorlatilag többféle egyensúly kialakítását teszi lehetővé. Hogy ez előnye vagy nem, azt nem tudja, de hogy ez természetesen fakad a tokaji asszuszemből, meg az asszusodás folyamatából. Ezzel szemben a Sauternes botritis esedés az sokkal egyszerűbb, sokkal homogénebb folyamat. Ott ugye a Sauternes borok igazából egyfajta egyensúly van, amit úgy ideálisnak el lehet képzelni egy évjáratból, ami mondjuk ilyen 13 és 14% néha 11,5% körüli alkoholtartalom mellett egy ilyen 120 grammos cukortartalmat jelent, legjobb években, leggazdagabb években 130 vagy a fölöttit, tehát gyakorlatilag egy kis ötputonyos asszúnak felel meg az ottani, tehát azt a fajta technikát, ahogyan mi készítjük a borokat, azt nem is lehet ott megborósítani. Tehát ők megpróbálták ugyanezt végighez vinni, mint amit mi Tokajban, tehát nem lehet azt elvégezni, mint nálunk. Ugye ott a technológia az, hogy fürt részeket születelnek, de ezt kipréselik rögtön, tehát nem lehet beáztatni, mint ahogyan nálunk az asszony, hogy be lehet áztatni. Szóval nem lehet elképzelni azt a fajta egyensúlyt, cukor és alkohol egyensúlyt, amit nálunk még egy nagy hatpotonyos asszú nyújt, tehát például 170 g vagy a fölötti cukrot. Tehát nyilván megoldható lenne valahogy technikailag mondjuk ez a fajta egyensúly, de ez teljesen abnormális egyensúlynak tűnne ott, tehát teljesen ihatatlan bor lenne egy ilyen 13% plusz 170 g-os bor szotterben, mivel nyilván nincs meg az a fajta savtartalom a bor mögött.
Daniel Lóz, francia borászt, és Mészáros Lászlót, a Disznókő Pincészet birtokigazgatóját hallották.
Bordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel a mai műsorunk véget ért, új adással jövő héten jelentkezünk, addig a Hordó Minta magazint az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen, észrevételeiket pedig várjuk e-mail címünkre hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, Sánt Andrást hallották.